Te benned bíztunk elejétől fogva. Kedves hallgatóink, a Református Egyház fél óráját hallják.
Áldás békesség! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. Nem szoktam az izgalmakat hajszoló, városi tömegeknek szóló sajtót olvasni. Azonban egy cikket keresve a következő híren akadt meg mégis a szemem. Egy angol divattervező arra szólította fel az embereket, hagyják abba a vásárlást fél évig. Véleménye szerint az lenne a legjobb, ha az emberek a mennyiség helyett a minőséget választanák, mert így elkerülhetjük a felesleges hulladékot. Ha elkötelezed magad az élet mellett, akkor új értékrendet kapsz. Szállj ki a vásárlók taposómalmából, kezdj el gondolkodni, a nagy gondolkodók mentik majd meg a világot. Szinte fölsziszentem. A rendszerváltás környékéről ismerem ezt a kelet-európai hangulatot. Emberek megrázzák magukat, azt mondják, hogy bocsánat, és elkezdik építeni a kapitalizmust. Kialakult volna ennek a magatartásnak a nyugati változata? Eddig ruhákat terveztem, eddig gyártottam a szemetet, eddig szép nyugdíjat gyűjtöttem össze, most pedig környezetvédő leszek. Persze a melegen fűtött lakásból. Mivel az én lelkem is nagyon közel áll a környezetvédelemhez, rendkívül fájdalmas számomra, hogy egy újabb gondolatkör lejáratása indult meg a közbeszédben. Mivel divatos ügyről van szó, bárki a szájára veszi, hogy ő a föld jövőjét tesz, és közben a legaljasabban téveszti meg az embereket. Mintha nem az erkölcstelenség ütné fel a fejét, hanem az erkölcsi fogalmak alapvető kiírtása. Ugyanez volt a benyomásom a minap, amikor az Avatar című filmre ráncigáltak el a gyerekek. Egyfelől örültem, hogy végre nem egy horrorfilm, és nem egy életellenes film az, ami végig szántja a világot. Mégis szinte beleszédültem ebbe a gondolatba, amikor kitántorogtam a mozi térhatása alól. Micsoda, éppen a pénzhajház hollywoodi világ adja majd nekünk a környezetvédelmi leckét? Miközben irgalmatlan mennyiségű fölösleges pénzt, erőt és munkát elpazaroltak erre a filmre, ezen nyilván közvetve is és közvetlenül is károsították a földet, a közben elmagyarázzák a képernyőn, hogy vigyázz a bolygónkra, és ne engedd, hogy a katonai hatalom leigázza a valódi értékeket. Olyan szintű szellemi hazugság és megtévesztés az, aminek egyre erőteljesebben a tanúi lehetünk, hogy ember legyen a talpán, aki eligazodik manapság. Ráadásul a film azt is mutatja, hogy a vallástalan világnak végképp vége. Az istentagadás korszaka lejárt. Most már a különféle istenhitek között, mint valami nagy svéd asztalon fogyaszthat bárki bármit. Ebben is van jó persze, hiszen hogy ne örülnénk annak, hogy végre szellemi síkon is igyekeznek tájékozódni az emberek. Azonban nagyon félelmes az irány, mert az utcára, a közhelyek területére immár az isteni, a legszebb, a legszentebb szavak kerülnek ki, méghozzá mindennel összekulimászolva. A teljes lelki zűrzavar előfutára és megtestesítője ez az egyébként nagyon szép és tanulságos film. Természetesen a mögötte rejlő műszaki tudástól hanyattesve kizárólag dicsérő szavakat találhatunk róla mindenfelé. A filmről Lázár Imrével, a Károlyi Gáspár Református Egyetem docensével beszélgettem.
Én mindenképpen egy ilyen globalizmus kritikának látom ezt a filmet. Ugye az ellentmondás éppen abban rejlik, hogy ugyanakkor egy milyen globális üzemág a filmipar terméke, amely rohamszerűen jelenik meg a világ minden pontján, vetítik egy hónapig, kettőig. Az első napokba be kell hozni azt az irtatlan mennyiségű pénzt, amit belefektetnek a részvényesek, és utána eloszlik, füstként marad. Tékákban.
Magyarul ezek ilyen abszolút hullott
csillagok. Ezek ilyen rohamszerű furcsa látomások, amelyek elérik a tömegeket, megkönnyezik, elgondolkoznak rajta, élvezik, meghökkennek, átélik a 3D látványnak az egész varázslatos újszerűségét.
Mégis 3D-s ilyen nagy világfilm még nem is volt.
Hát részletek voltak 3D-ben. Cameronnak elég szoros a kapcsolata a tudományos fantasztikummal, még akkor is, hogyha ennek a filmnek a szíve veleje az nem a tudományos, inkább a tudománykritika, a technológia kritika. És egyben egy nagyon régi történet újra beszélését látjuk. Ez a Pocahontas történet, az angolok találkozása a természeti népekkel, ami az egyik forrása volt az antropológia tudományának is.
Hogy ki az ember, ez a nagy kérdés.
Igen, pontosan, hogy ki az ember. Ez a film egyrészt megtanít a másik életével gondolkodni, a másik élményvilágával gondolkodni. Kicsit mindannyian ennek a kékes, furcsa természeti népnek a világába szövődünk, mint résztvevő megfigyelők. Ezt a rokonszenvet mindenki azonnal megéli, hiszen az emberi oldalon erőszak, terjeszkedés, nyereség elvű önzés és öncélúság látható, tükre a mai globalizált világnak, és tükre azoknak a hatalmi központoknak is, és erőknek, amelyeket mi keservesen meg is tapasztaltunk, gondoljunk csak ugye a cián technológia nyomán előállt természeti katasztrófára, amikor a Tiszát halálos seb érte, halálos mérgezés. Nagy kegyelem az, hogy a Tisza föltámadt utána a holtágakból, meg a Tiszatóból. Ez időszerű is most, ugye, mert újra akarják indítani ezt a technikát. Itt is ilyen elemekért folyik a harc.
Mert ugye a filmben van egy anyag, ami ugye nem nehézkedik a földre. Ezt az anyagot akarják megszerezni.
És ettől ezen a bolygón lebegő hegyeket látunk, és csodálatos, mitikus tájakat.
De ebben van valami félelmetes is a számomra. Sokszor gondolkodom azon, hogy voltak éppen a film, az az agyunknak egy hiányosságát használja ki. Tehát azért van filmipar, mert az emberi agy képtelen a képeket ugye külön választani, és ezért mozgóképként látom azt, amit valószínűleg, ha egy adott esetben egy légy láthatna a filmet, az nem tudná élvezni, hiszen ő minden képet
az avatárt legalább 300 képben látná.
És most evel a 3D-vel aztán még inkább gyakorlatilag az emberi agy határait próbálja egy ilyen élményé alakítani. És ez szerintem félelmetes.
Ez a félelmetes csoda, ami alakítja az életünket, és amit a reklám és a politika, a propaganda a 900-as évek elején csúcs szintre emelt, és használ is. Ez a veszélyes műfaj, ez ugyanakkor a nagy művészet része.
Mi lehet a veszély a filmnek?
Hát az első veszély az, hogy kényelmessé tesz bennünket éppen a képekkel kapcsolatban. A regény, a történet, az elbeszélés, a szájhagyományozó, mesélő kultúrák, azok ugyanilyen vizuális kultúrák. Annyi többségük van, hogy ott a képzelet vetítő ernyőjére kerül minden elmondott szó, történet, esemény, fordulat. Az is térbeli színes, elménk talán még rejtelmesebb világával, tartományával dolgozik, és mélyre kerül kép és személyiség, hangulat és önazonosság, valami rejtelmes kapcsolatban vannak, ezt a gyógyítást ki is használjuk. A belső látás, képélményi gondolkodás, ez nagyon mély és nagyon ősi, és versengő helyzetben van a film az olvasással, kényelmesebb, ugyanakkor az olvasás elmélyültsége, ami időt, ráfordítást igényel. A film az sokszor szociális alkalom, együtt vesznek ki egy videót, megnézik, kicsit ilyen csatorna funkció, hogy valóan érkezik egy forrásból, és az úgy lefolyik, átfolyik rajtunk, és egy filmet többször is meg tudunk nézni, én speciál el szoktam felejteni a filmek történetét, mert úgy tűnik, hogy töröljük, vagy egy ilyen nagyon rövid távú memóriába épülnek be azok a filmi hatások. Ugye, amit itt látunk a filmben, az egyfajta pánenteizmus, a teremtő jelen van abban a nagyon bonyolult kapcsolati láncolatban, szent közösségben, amely kapcsán nyugodtan mondhatjuk, hogy Cameron egy iskolázott ökológiai újvallás képviselőjéket lép elénk. Ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy a bennünk lévő több hagyomány szála, tehát akár a magyar kultúrában, de az európai kultúrában is összeszövődő kritikával illetett új pogányság is ebben a filmben nagyon sajátos kihívást jelent számunkra.
Mi a kihívás lényege?
A világ újra varázsolódása. Ebben élünk 20 éve, a médiára nézünk. A gonosz és a jó harca mindenütt, a fönt és a lent küzdelme mindenütt. Még azt kell mondanom, hogy az igen sötés és általam nagyon csapdásnak ítélt Harry Potter történetben is, ugye a sötét oldalon belül jó és rossz küzd egymással, de az keresztény szempontból mindenképpen egy problematikus alaptörténet. Avatar az megint a New Age látásmódjához közel álló, de nem érzem egyébként sötétnek. Harry Potter az konkrétan a okkultizmus és az ezotéria kiszöktetése. Ugye olyasmiket lehet elszabadítani, amit nem tud kontrollálni. Az avatár probléma az egy régi hindu vagy indiai tradicionális mitológiai probléma. Mondjuk itt ezeknek a lényeknek az ember égi lény. De testet ölt, ugye így is nevezik a benszülöttek, hogy naív testeket megszálló égi utazó. Most a jelenség maga, a possesszió jelenség az antropológiának egy nagy jelenségköre.
Mit jelent az, hogy possesszió?
Megszállottság. Lélek és test egy szellemlény befolyása alá kerül.
De hogy ez tényleg egy kérdés, hogy ki az ember? Tehát az embereknek ez majd kérdése?
Hát ez az evangélium antropológiáinak is a lényegi kérdése, hogy ki az ember. Jézus ezt a kérdést teszi föl, hogy mi a fontosabb, ami lélekben történik, vagy ami testben történik. Legmisztikusabb ritusok és élmények lepleződnek le neurofiziológiai szempontból, idegélettanni magyarázatot találunk mindenre. Csak kérdés, hogy valóban így van-e, tehát, hogy az, amit megtalálunk az agyban egy pozitron emissziós tomográf képként, az a kép egy átkapcsolásnak a része, amit mi leleplezünk, vagy pedig az a kép ott születik. Erre végső választ nem tudunk adni. Tehát egyfelől a tudomány igyekszik erre a területre betörni és naturalizálni azt, ami korábban szellemi volt. Másfelől pedig az evangélium nagy üzenete az mégiscsak arról szól, hogy az igazi tét szellemi tét, az igazi harc az a lelkünkért folyik, annak egy 70 éves epizódja jó esetben, vagy 30 éves, de meggondolandó az is, hogy mi az élet, mi a sikeres élet. Hát ezek azok a nagy kérdések, és itt van probléma a filmmel. Mert a film az életnek a kultuszáról beszél, megérint transzcendens szólamokat, de valójában bennmaradunk az élet drámájában.
Ez ott jön ki nagyon, amikor ugye meghal az egyik munkatársuk, vagy ott a helikopterben az a hölgy, hát a tudós nő. Minden arról szól, hogy most itt ebben az életben megmaradjon, te földön tovább éljen, mintha ennyi lenne.
Igen. Nagyon szép eleme a filmnek ugyanakkor az, amit a kereszténység tud is, hogy a rokkant testi létben a szentség az jelen lehet. Tehát ugye itt egy kvázi buta, hadiveterán, fiatal lesz a kiválasztott. És a közösség az okosokat, a tudósokat nem engedi közel. A dráma az csak az, hogy ez rövid ideig hat. És utána az archívumba kerül, ahonnan persze mindig lehívható, de a hatás az kampányszerű, impulzív. Az 3 hét folytán is.
De hát, mint hogyha egy belső ellenzéket gyártanának meg direkt ezek az emberek, akik természetesen a katonák.
A hollywoodi filmipar az a globalizmusnak talán a nehéz tüzérsége és könnyű lovagsága egyszerre. Amellett nagyon-nagyon igaz rá a demokrácia ereje, hogy a szabadság illúziójában tud teljes kontrollt gyakorolni. És ez ennek a filmnek árnyéka és erénye egyszerre, ahogy itt leleplezi ezt az ipart. Hiszen ez a film arról szól, hogy a hódító technológia, a hódító ipar, a univerzálisan globalizáns rabló, profit maximáló tőke az az élet ellentör. Ilyen értelemben én egy kicsit gerilla filmnek látom ezt. Hollywood valószínűleg ezt megengedheti magának, mert ezzel a hatalma nem csökken, sőt, bizonyos fokig erősödik is.
Nemrég beszámoltunk arról, hogy jövőre elnevezéssel egy szabad egyetemet indítottak keresztény fiatalok számára Budapesten, a Barabás villában. Többek között a környezetvédelem kérdéseiről is beszélgetnek. Nemrég Boda Zsolt közgazdász volt az előadó. A globalizáció nehézségeiről Vörös Virág beszélgetett vele.
Az utóbbi 60 évben először ott tartunk, hogy bizonyos univerzális alapértékeket megkérdőjeleznek. Tehát ez egy nagyon furcsa dolog, hogy egyfelől globalizáció, nemzetközi esedés, másfelől pedig egy ilyen különös kieleződő feszültség az univerzális értékek, akár emberi jogok és helyi kulturális tradíciók között. Mondjuk egy fejlődő országban, vagy egy olyan kultúrában, amelyik mondjuk fenyegetve érzi magát, vagy úgy érzi, hogy nem tud elég sikeres lenni ebbe a globális felállásban, ott az identitás vagy megroppanhat, meggyengülhet, vagy éppen ellenkezőleg egy ilyen átcsap, egy ilyen harcos önmeghatározásba. Ugye ez a híres könyv, ez McWorld versus Jihad, tehát hogy a McDonald's, vagy McWorld, tehát a McVilág szemben a Jihaddal, tehát hogy akinek nem tetszik a McDonald's, vagy éppen nem jut belőle, vagy nem tudom, az lehet, hogy a Jihadhoz fordul, hát ez persze egy nagyon kiélezett ellentmondás, csak hogy érzékeltessük ezt a dolgot. Arra mondjuk fölfigyeltek a szociológusok és a pszichológusok, hogy az identitás kérdés az sokkal fontosabbá vált. Ilyen hagyományosabb osztályidentitások meggyengültek. Tehát most van egy egységes, kulturális, úgy mondom, egy egységes fogyasztói társadalom, ahol a termelésbe elfoglalt helyünk az kevésbé fontos, viszont a fogyasztásban elfoglalt helyünk az válik igazán fontossá. Tehát, hogy milyen autóval járunk, milyen ruhákat hordunk, hol lakunk, hova utazunk nyaralni. Csak mondok egy egyszerű példát, mondjuk biciklistának lenni manapság az nem annyit jelent, hogy veszek egy biciklit. Gyerekkoromban nagyon szerettem volna egy biciklit, és akkor megkaptam, örültem és tekertem. Manapság biciklisnek lenni az egyfajta identitás, ami egyrészt megjelenik mondjuk abban is, hogy akkor az ember nem csak egy biciklit vesz, hanem biciklis öltözéket, biciklis táskát, nem tudom, tehát a fogyasztásban létrehozom magamat, mint biciklistát, és rögtön egyfajta szubkultúrához csatlakozom.
Roppant hasadt rendszerbe kényszerül az ember, amiben most él, ez ilyen tudathasadás.
Paul Ricoeur, francia filozófus azt mondta például, hogy az utóbbi időszakban, modernitásban azt kezdtük el gyűlölni, amit szeretünk. Mondjuk az Avatar című amerikai film, nyilván egy amerikai film, és amerikai szempontból mutatja be, ugyanakkor tulajdonképpen kritikus, ha úgy tetszik ez az amerikai típusú üzlet és katonai világgal szembe, és ugye ott a benszülöttek a pozitív hősök, akik a környezetvédelmet meg a hagyományos értékeket képviselik. Tehát, hogy egyszerre látjuk, hogy ebben élünk, és ezt bizonyos értelemben szeretjük, ugyanakkor látjuk a problémáit, és néha egyfajta nosztalgiával vagy idealizálással fordulunk, akár a benszülöttek világa felé, akár valami régmúlt, egykor volt aranykor felé, vagy Erdély felé, vagy nem tudom, tehát bármilyen olyan aranykor felé, ami a mostani modernitással szembe valami idealizált képet sugallhat. Ez José Bové azért érdekes, mert ő egy jól ismert alakja a globalizáció kritikus mozgalomnak, és többek között azért lett híres, mert lerombolt egy McDonald's-ot. Ezt azért tette, mert méregbe gurult, azért gurult méregbe, mert Amerikában vámpótlékot vetettek ki a francia Roquefort rajta, ami többek között őt is sújtotta. A kereskedelmi világszervezet erre fölhatalmazta Amerikát. Ugyanis Európa meg kitiltotta a piacáról a hormonnal kezelt marhahúsát. A európai fogyasztóknak erre nincs szüksége, kitiltották a piacról. Amerika ezen fölháborodott, mondván, hogy ez diszkrimináció. A globalizáció egy intézményéhez, a kereskedelmi világszervezethez fordult, amely kimondta, hogy bizony az Európai Unió nem tudja bizonyítani, hogy ez a marhahús káros az egészségre, akkor nem is tilthatja ki a piacáról. Mivel EU ragaszkodott ez az álláspontjához, ezért Amerikának joga lett vámpótlékot kivetni bizonyos európai termékekre, amelybe történetesen belekerült a Roquefort sajt is. Ezzel fölháborodva José Bové lerombolta a McDonald's-ot. Azt hozzáteszem, hogy nem egyszerűen azért, mert ő a saját érdekeit védte, vagy az érdekeinek a megsértésén háborodott föl, hanem természetesen ő ezzel arra akarta fölhívni a figyelmet, amit talán mindjárt érzünk, hogyha ezt a történetet így hallgatjuk, hogy valami nem stimmel ezzel a világgal. És hogy ezek az intézmények az államok és az állampolgárok fölött tulajdonképp olyan megállapodásokra vagy elvekre hivatkoznak, amelyek aztán minket gátolnak meg adott esetben abban, hogy ne együnk génmódosított termékeket, vagy hormonkezelt marhát, vagy hasonlót, és sújtják azokat, mint például José Bové ebben az esetben, aki viszont biogazdálkodást folytat, és ökológiai társadalmi pozitív tevékenység, amit folytat, tehát mégis rajta csatran az ostor. Ez a történet, ez jól illusztrálja a globalizáció ellenmondásait, meg azt is egyébként, hogy ezzel a globalizációhoz lehet sokféleképpen viszonyulni, és nyilván a teljes kizárás vagy elzárás azért az ország nem működik, hanem egy kever stratégiát kell alkalmazni. Ugyanakkor meg lehet próbálni kihasználni a pozitív vonásait, mint a José Bové is. Hát ezek szerint a történetből kiderül, hogy ő a sajtját exportálta Amerikába többek között.
Igen, de akkor nem marad meg esetleg ez a roppant hasat, és én szerintem végtelenül abszurd állapot?
Én szerintem társadalmi szinten ez a konfliktus valahogy föl fog oldódni, úgy gondolom. Tehát vagy átállunk egy, ahogy a környezetvédők mondják, egy fenntartható világba, ahol ezek az értékkonfliktusok valahogy kisimulnak. Magunk mögött hagyjuk mondjuk a környezetileg vagy társadalmilag károsabb tevékenységek jó részét, vagy pedig környezeti katasztrófa felé tartunk, ami meg másként fogja föloldani ezt a hasadságot. Most úgy érzem, hogy az elkövetkező években vagy évtizedekben még ezzel együtt kell valahogy élnünk, és de azért érdemes dolgozni, hogy ennek a hasadságnak a felszámolását, hogy mondjam, elősegítsük. Mi is a védegyletbe azért dolgozunk, hogy ezeket az ökológiai és magasabb rendű morális értéket próbáljuk képviselni a politikában vagy a gazdaságban. Elmúlt években volt egy vallásökológiai munkacsoportunk, amelyik a hazai történelmi egyházakkal együttműködve igyekezett ezt a gondolatot terjeszteni, hogy az egyházak társadalmi tanításában nagyobb súlyt kellene adni a teremtett világ védelmének, lelkészképzésben és így tovább. Voltak bizonyos eredményeink, több könyvet kiadtunk egyébként. Tehát azt gondoljuk, hogy az egyházaknak fontos szerepe van, nem csak az értékmentésben, de az új utak keresésében is. Tehát bele kéne folyni ebbe a társadalmi dialógusba. Ennek a nevezzük is spirituális dimenzióban, vagy értékdimenzióban nagyon fontos változásoknak kell végbe menniük. És egyetértek azokkal, akik azt gondolják, hogy talán ez a hasadság, ha ez egy jó irányba fog felszámolódni, akkor ez valószínűleg úgy fog történni, hogy a spirituális dimenzióban, az értékdimenzióban lezajlanak olyan változások, amelyek aztán a magatartásunkra is hatással lesznek. Tehát, hogy a magatartásunk és az értékeink között van ez a hasadság, és talán az értékdimenzióban lezajló áttörés lehet az, ami aztán a magatartásunkat is hozzáigazítja ehhez a, hát szerintem mindenképp jobb, és fogalmazunk így magasabb rendűbb értékuniverzumhoz.
Hallgassák meg a következő hét református eseményeit, híreinket.
Alapítványi estet tart az Ágoston Sándor Alapítvány, melyen többek között levetítik Forró Lajos Jelöletlen tömegsírok című filmjét. Ezt követően pedig a délvidéki magyarság helyzetéről beszélgetnek, gondolkodnak közösen. Az alapítványi estre március 3-án 18 órakor kerül sor Budapesten, a Rádai utca 28 szám alatt. A Farkaséti Ökumenikus Összejövetelek következő alkalmán Székely András tanár tart bevezető előadást a közösen vállalható egyháztörténet esélyeiről és akadályairól. Március 8-án este 6:30-tól Budapesten a Németvölgyi út 138 szám alatt. A nemzetért való közös könyörgésre és gondolkodásra hív a Budai Református Egyházközség. Március 10-én este 17:30-tól ima estet tartanak, melyen előadóként részt vesz Jókai Anna, dr. Kopp Mária és Szeverényi János. Március 14-én pedig egésznapos imalánc indul reggel 8 órától a Szilágyi Dezső tér 3 szám alatt a könyvtárszobában. Az Antal József Baráti Társaság vendégei lesznek Hans Kaiser, a Konrad Adenauer Alapítvány budapesti képviseletének vezetője, és Josef Riegler, az Európai Ökoszociális Fórum tiszteletbeli elnöke, március 8-án 18 órától. Az est témája a szociális piacgazdaság szerepe az antali örökségben. Helyszín Budapest, Ferenciek tere 7-8. Ugyanitt rendezik meg közös kiállításukat Keresztes Dóra és Orosz István grafikus művészek, melyet március 5-én 18 órakor nyitnak meg a Kolta galériában. Tüzes nyilak és gyilkos szavak címmel Pálhegyi Ferenc tart előadást március 8-án 18 órától Budapesten a Rádai utca 28 szám alatt. A kecskeméti teológiai esték keretében mutatkozik be a református és a baptista szeretett szolgálat, illetve az evangélikus cigány misszió március 2-án, 3-án és 4-én este 5 órai kezdettel a Református Egyházközség Tóth Endre termében. Tegyünk a környezetünkért címmel konferenciát tartanak Tóalmáson 25 év feletti egyedülálló keresztény fiatalok számára március 13-ától 15-ig. Cím Tóalmás, Kókai utca 2.
Hallgassuk meg Isten szavát a példabeszédek könyve 26. fejezetéből. Ne felelj meg a bolondnak az ő bolondsága szerint, hogy ne légy te is őhozzá hasonló. Felelj meg a bolondnak az ő bolondsága szerint, hogy ne legyen bölcs a maga szemei előtt. Ezeket az ellentmondásoknak tűnő mondatokat szeretem a legjobban a Bibliában. Emlékszem, még középiskolában történelem órán kifejezetten kipellengérezte a tanár a Bibliát, milyen könyv az, amelyben ilyen ellentmondásokat olvasunk. De hát éppen ezért igaz. Azok az állítások, amik egy igazságot csak egy oldalról mutatnak be, soha nem lehetnek igazak. Ma pedig szerteszét hangoztatják, ez így van, a fejlődés útja az lehet. Nyilván a tömegeket nem lehet megmozgatni azzal, ha valaki ezt mondja. Ezt a kérdést innen is, meg onnan is meg kell vizsgálni. Mégis ma a legfontosabb éppen az, hogy tisztítsuk ki a fülünket a hangzatos szólamok, kiabálások és érzelemmel teli üvöltések között a megvizsgálásra. Bolond beszédet bizony sokat hallunk. A legtöbbször az ember azonnal fölháborodik, indulatszavakban bővelkedünk. A Biblia első tanácsa, ne felejj meg a bolondnak, mert te is hasonló leszel hozzá. Kicsit próbáljunk kívül maradni, távolról megvizsgálni ezt a beszédet, amit bolondnak félrevezetőnek, károsnak ítélünk meg. Húzódjál ki a tömegből. Fogalmazhatnánk így is. Bizonyos rendszereket nem tudunk megváltoztatni, szoktuk mondani. Ha valami büdösbe nyúlunk, akkor mi is büdösek leszünk. Ez sajnos régi alapigazság. Manapság nagyon sokan kimondják, úgysem tudok változtatni azon, ami körülvesz, olyan mindegy. Mivel lesz jobb például, ha én csak magyar termékeket vásárolok, millióan nem ezt teszik, nincs értelme. Egyszerűbb és értelmesebb futni az árral. Ebben a ne légy hozzá hasonlatos mondásban rengeteg optimizmus van. Az, aki én vagyok, amit én élek meg, az mégiscsak eltérhet a többitől. Nem kell szükségképpen azonosulnom azzal, aki bolond. És sokszor éppen a hallgatásom adja meg a legnagyobb különbséget. Azonban, ha itt ennél a megállapításnál megállnánk, egy végtelenül egyénies, önző és befele forduló magatartást mutatnánk be. Ott folytatja azonban a példabeszédek, hogy felelős vagy a bolondért is. Felelős vagy a hallgatásodért, de a szavaidért is. Mi könnyen legyintünk egymásra, maradj magadnak. Erről nem akarok sem beszélni, sem hallani. És képtelenek vagyunk higgadtan elmondani annak, akivel nagyon nem értünk egyet, és beszédét butaságnak tartjuk, hogy mit és miért nem lát jól véleményünk szerint. De miért van ez így? Egy kicsit azért, mert nem hiszünk a szó erejében. Pedig minden bölcsen kimondott szó erő. Ha valaki valahol helyesen megfelelt egy butaságra, az nem csak ott és számára fontos, az a helyes szó terjed, él és hat. De ugyanígy a bolond beszéd is. Csak egyetlen rossz szó, és gurul, mint a mesebeli gombolyag, mindent beteker. Persze egy ilyen helyes válasz, jókor és jól mondani valamit, nem emberi képesség dolga, hanem kegyelem. Annyi fölösleges szó hangzik el, ömlik ránk erről az oldalról, arról az oldalról zuhatakként ezer minden. A legtöbb ember megcsömörlik. Pedig a helyes út az lenne, ha a hallgatás és a bolondság megállapítása között megtalálnánk a helyes arányt. Ha meglátjuk, milyen híjával vagyunk ennek a bölcsességnek, döbbenetes erővel fog ránk hatni Jézus minden szava. Milyen kevés szó hagyta el a száját, mégis mennyire pontos kifejezések. A megvert messiás mondja, miért ütsz engem? Hiszen ha nem mondok igazat, mondd el, miben tévedtem. Még akkor is képes volt erre az intésre. De képes volt arra is, hogy hallgasson Heródes előtt, hiszen nem volt már mit mondania. Abban a helyzetben csak Heródes őrületének játékszerévé vált volna minden szó. Adja meg az Isten azt a bölcsességet számukra, hogy ne feleljünk a mai bolondságokra, amikor az helyes. És feleljünk a bolondnak, amikor ezt kell tennünk. Ámen. Köszön a szerkesztő Fekete Ágnes. Adásunk után várjuk telefonhívásaikat a 333-111-8-as budapesti számon és a 0630-333-111-8-as mobiltelefonszámon. Várjuk leveleiket, címünk 1146, Budapest Abonyi utca 21. Számítógépes címünk reformatusok@levele.hu. Délután 5 órától minden nap hívhatják a 201 00 11-es budapesti számot lelki kérdésekkel. A most hívható szám 333 111 8-as. Áldás békesség!
Te benned bíztunk elejétől fogva. A Református Egyház fél óráját hallották hallgatóink.